Atyától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mózes második könyvénél nyissuk ki, a 12. fejezet 21. részétől olvassuk. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik, fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, mártsátok az edényben lévő vérbe, azután érintsétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapásra sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét, örökre szóló rendelkezés nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Amen. Szeretett testvérek, rögtön az elejére valamit szeretnék, nem ezzel szándékoztam kezdeni, csak el fogom felejteni, mert nem írtam fel, de nagyon fontos benne ebben az igében, ez egy valós történet, tehát ez egy megtörtént esemény, a szabadítás története, az Egyiptomból való szabadításnak a története, és milyen különleges, hogy a néphez való tartozás nem jelentette a szabadítást, a szabadulást, hanem a bárány vére. Tehát a közösséghez való tartozás az ilyen értelemben a megszabadultak közössége az egy következmény, az a közösség, amit Isten szervez. A megszabadulás követ. Tehát nincs itt semmiféle nacionalista, vagy privilegizált, vagy bármiféle dologról. Aki így születik ebbe a népbe, ráadásul azt olvassuk, 38. vers, hogyha valaki kinyitotta, vagy együtt olvasta, sok keverék nép is ment velük. Tehát az lett egy néppé, akik innen származik bizonyos értelemben. Vagy itt egy különleges jelentősége van ennek a néphez való tartozásnak. Azok, akik megszabadultak. De nem, mert abba beleszülettek. Hanem azért, mert ott volt a vér. Tehát, hogyha elfogyasztották a páska vacsorát, tehát a szertartásokban közösséget vállaltak a közösséggel, de nem volt ott a vér, akkor nem volt tovább. Rengeteg keresztény nem tud mit kezdeni a megváltással, a szabadítással, a Krisztus vérével. Hangsúlyozza valaki, hogy az Úr Jézus Krisztus földi élete, az győzelem a gonosz felett, az már a győztes élet. De számunkra nem az ő földi élete, hanem kereszthalála hozta meg a szabadítást. Azáltal töretett meg, vagy fogatott vissza, vagy ítéltetett meg a gonosznak a hatalma. Talán a múlt héten, vagy az az előtti héten volt a kerek évfordulója annak a borzasztó eseménynek Afrikában. Igen. Tetszenek emlékezni erre, biztos, hogy olvastunk, vagy hallottunk ami Ruandában volt. És ez már azután történt, miután az emberi jogokról már közös elfogadott szerződés, aláírt szerződés volt, vagy beszélnek róla, vagy beszéltek róla. És döbbenet az a történet, amit talán már korábban előhoztunk, hogy ez a kisgyerek, aki történetesen Tuszinak született, ezért meg kellett halnia, és egy templomban voltak összezárva. És ez a két keresztény csapat, mind a kettő keresztény. És akkor jöttek, hogy a gyerekeket bántsák, és akkor azt mondta a kisgyerek, hogy megígérem, hogy soha többé nem leszek tuszi. Amikor erre a történetre nézünk, akkor gondoljuk azt, hogy Isten látja az ő népét, hogy ilyen törvények által irányítják, hogy meg kell ölni az elsőszülöttet, mert túl sokan vannak. Amikor Isten a földre néz, akkor látja ezt a tuszis történetet. És hiába van konvenció, hiába beszélünk az emberi jogokról, nem elég ahhoz, hogy ebből szabadulás legyen. És ugye testvérek, ti is várjátok vissza Jézust. Uram, jöjj el, királyod érkezik, de jó. Mert nekem nem kell szenvednem, de hát gyerekek százai, ezrei rossz családba születnek. Szenvednek gyerekek. Megszokják, hogy nincs egy jó szavuk hozzájuk. Hát persze, hogy Isten elveszi. Elég volt. De legyen az bármilyen jó hálózat, amit a rendszer és nagyon-nagyon helyes megpróbál, és most éppen egy gyermeket így menekítettek ki, hogy volt egy talpra esett védőnő, aki látott egy foltot a gyermek arcán, és aztán levetkőztette a gyermeket, és aztán rögtön a kórház. De nem tudja visszatartani a gonosz teljesen. Nincs elég erő. Kell, hogy legyen, de tudjuk, hogy tökéletesen ez nem tartja vissza. Hát Isten nem ezt az életet akarta nekünk, az embernek. Hogy egy, nem tudom, 8 éves kis gyermek azt mondja, hogy soha többé nem leszek tusz, ígérem, és ott vége. Az életet Isten nem erre teremtette. Ez nem élet. És nincs szabadítás. És meghallotta Isten az ő népének nyomorúságát, és szabadítót küldött. Egészen odáig menve, igaz ez a helyzet, hogy ami a fáraónál van, totalitárius diktatúráknál élhető, áttetten érhető, mindenütt, ahol inkább az erőszakban hisznek, lelkipásztor, totalitárius diktatúra rendszerében volt egy gyülekezeti tag, aki ennek kiszolgálója volt ennek a diktatúrának, de amikor az egyenruhákat kellett megrendelni, akkor hát egy kicsit többet tett rá, nyereséget, így hamis nyereséget szerzett, tehát csalt, és ez a totalitárius diktatúra ezt felfedezte, börtönbe záratta, és az volt a kérése ennek az embernek, aki szintén kiszolgálója volt ennek a diktatúrának, hogy hagyd találkozzon a lelkészével. Elment a lelkipásztor, és azt mondták neki ott, azok, akik börtönbe zárták ezt az embert, hogy a törvény alapján csak 3 hónapra zárhatjuk be, de szerintünk az kevés. Ezért beraktunk a cellájába egy revolvert. Az ön feladata az, hogy beszélje rá. Bement, és megkérdezte tőle a bezárt ember, hogy akkor most mit csináljak, megtegyem. Azt mondja, Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És attól kezdve szúrt szemet, annyira a rendszernek, hogy 70-valahányszor vitték be. Tehát Isten az életet akarja. És ez már ott, ebben az Exodus történetben már ott van, amikor van az az édesanyja, aki meglátja ez a gyermek, hát ez szép, az élet az szép. És ebben a rendszerben azt szánják neki, hogy ne éljen. Ne legyen igazi élete, vagy megkötözött élete legyen. Vagy teljesítsen bizonyos teljesíthetetlen feltételeket. És akkor azt mondja, ez nem lehet. Én nem hajtom alá a halál törvényének magam. És készítettek egy kosarat. Bekenték az aját szurokkal. Mert a szeretet és a hit az még ilyen szempontból találékony is. Megmutatja, megtalálja a szabadításnak az útját, módját. De ha nem tenné is, Isten gondoskodik az övéjéről. Ebben a rendszerben, ebben az életet ellehetetlenítő rendszerben hangzik ez az ige. Ez a tizedik csapás. És ez azt jelenti, hogy volt előtte 9 csapás. 9 kőkemény csapás. Ahol nem lehetett, tehát ilyen komoly az a rendszer, amiben élünk. Nem politikai rendszerre gondolok. Hanem a gonosz által uralt világra. Ilyen kemény a rendszer, hogy 8-9 csapás. Különböző csapások nem volt, nem mentek. Se jogszabály, se emberi jogok, se jóindulatú emberek, sem aktivisták. Sem az, hogy kimegyünk és tüntetünk. Csak egy valami. A vér. A bárány vére. Törte meg ezt az egészet. Ott abban a helyzetben, hát miért nem szervezkedett? Nem lehetett. Gondoljuk végig a 9 csapást. Hogy miközben szenvednek, meg miközben mondjuk próbálják a vért elkülöníteni a vízben, vagy mit tudom én, hogy aközben meglóghat. Nem lehet. Ezek emberi gondolatok. Nem lehet máshogy kijönni. Itt egy valakinek van hatalma az egész rendszer felett. Ez Isten. És egyetlen egy módon lehet megszabadulni ettől. A vér által. A bárány vére által. Az ő áldozata által. De azáltal lehet. Anélkül maradunk a régi rendszerben. Vágyakozva az újra. Vágyakozva Isten után. Vágyakozva egy jó élet után. De a szabadítást. Hogy ne legyen hatalma rajtunk. Semmiféle manipulatív hatalma, semmiféle olyan hatalma, amit nem veszünk észre, de mégis a hatalma alatt vagyunk. Nem fog. Szabad ez az élet? Azt csinál. Nincs időm a lényeges dolgokra. Szabad vagy? Ez az élet, amit élek, az az, amit Isten tervezett nekem? A szabadító által igen. Azzá lehet. Egyre inkább. Találtam egy nagyon jó és pontos megfogalmazást ezzel kapcsolatban. A helyzet, amiről szó van, szabadítás után, szabadulás után kiállt. Nem jó így a fáraó uralma alatt, ki kell szabadítani a népet. Így fogalmazza meg Cserháti Sándornak sok jó kommentárja mellett. Van egy Újszövetség Teológia című könyve. Ő édesanyámikat is vagy nem tanított titeket? Minden esetre Gyulán volt lelkipásztor, szóval van közös kötődésünk is. Minket tanított még. És ő írja az Új Szövetség teológiájában, hogy nincs ember, akinek az élete maradéktanul beváltaná a hozzáfűzött reményeket, de az okot nem egyformán ítéljük meg, és ezzel indul ki. Ez a kiindulás. Nagyon szép teológiai összefoglás, érdemes olvasgatni. Tehát, hogy nem tölti be az élet a hozzáfűzött reményeket, és hogy vajon miért van, minek a fogságában van az élet, akkor a dolog azon múlik, hogy megértsem az élet lényegét, vagy valami másban. És akkor írja, hogy a görögök abban látták elsősorban, hogy a lélek megszabaduljon a testtől, mert hogy az emberi lélek a test fogságában van. Hát ez hasonló, mint ami a hindu vallásokban van. Tehát, hogy az embernek a nagy problémája az, hogy azért nem szabad, meg azért kötött, meg a vagyon, meg ezek, mert a testnek az uralma alatt van. Tehát, ha a testtől megszabadul, akkor szabad lesz. A feladat az, hogy nyilván ennek aztán mindenféle verziója van, hogy hogyan lehet ezt megszabadulni, és vágyakozni a test nélküli állapotra. A zsidóság nagy része akkoriban azt gondolta, hogy hát az, ami életünk korlátozója, hogy itt van egy ellenséges hatalom, akit Jézusnak le kell győzni. A vallásos emberek úgy gondolták, hogy hát az a gond, hogy nem tartják be, a nép nem tartja be a Tórát, a sabbátot, és emiatt van ez mindennek az oka. És akkor itt egy gyönyörű, szép, pontos megfogalmazás, amit csak olyan valaki tud, akinek egyrészt nagy az ismerete, másrészt meg szereti az Úr Jézust. Különben, hogyha valaki olvassa az ő kommentárjait, meg teológiai művet, a személyes kapcsolat, ahogyan a Bonhoeffer, vagy más, akiket szeretünk olvasni, hogy érződik a személyes kapcsolat az Úrral. Az új szövetség minden rétege egyetért abban, hogy a bajok igazi gyökere a bűnben. Tehát nem is csupán az egyes elkövetett bűnökben, hanem Istennel meghasonlott mi voltunkban van. Ezért uralkodhat rajtunk az ördög, a halál. Tulajdonképpen a legfőbb baj Isten haragja rajtunk, amelyel kiszolgáltat minket az életellenes belső és külső erőknek. Nem létértelmezésre van tehát szükségünk, hanem szótériára. Végbeszélyből történő szabadulásra. És ez a történet ezt tökéletesen kiábrázolja. Még a ellenséges nép megbüntetése sem a szabadítás. A bárány vére. És utána mennek ki. Az Isten ereje. Csak egy két dolgot hoz. Az egyik az, hogy Isten Jézus történeti személye és műve által szerez szabadulást. És a végére nyilván az, hogy ez szükségszerű. Hogy Jézus által, kereszthalála által van szabadulás. Azt mondja, nagyon fontos hozzátenni, hogy Jézus Krisztus nélkül Isten szeretete elvont és élettelen lenne számunkra. Pedig ez, amivel sok mindenki nem tud mit kezdeni. Pont a megváltás, pont Jézus vére. Hogy erre nekem miért van szükségem? Miért szorulok én rá? Mert nem lehet más. Abban a helyzetben, ahol az a nép ott van, beszorítva, a halál törvényei uralkodnak rajtuk, és közben valahogyan élnek, senki más nem tudja őket kiszabadítani őket, csak onnan csak Isten, és az a mód, ahogyan Isten teszi. És a másik nagyon fontos dolog, ugye ez a Krisztusnak a műve, aminek előképe az a bárány, és ami oda van téve a vér, és az Isten hatalma. Azt mondja a negyedik fejezetben, illetve a harmadik fejezet 19. versében, hogy csak az erőnek enged. De milyen ez az erő? Tehát látjuk, hogy egy emberi jog nem akadályozza meg a hutukat abban, hogy szisztematikusan lemúlják és lezárolják keresztény testvéreiket. Erő kell. De milyen az ő ereje? És itt jutunk el, hogy hogyan jön, kérdezte valaki, hogyan jön ez világvasárnapnak az üzenetéhez. Hát itt, éppen a hatalom kérdésénél, hogy hatalom, de az ő hatalma másképpen van. Bejön királyként, királyod érkezik hozzád, de ő más hatalommal, másféleképpen is. Ezt is érdemes végighallgatni, testvérek. Mert bennünket csak ez az erő tud kiszakítani a gonosz kezéből. Ez nagyon-nagyon fontos lenne tudni, erre gondolni, ezt átélni, amikor a megváltásról gondolkozunk, meg nagypéntekre készülünk. Az új szövetség nagyon reálisan látja a szabadítás kérdését. Nem jöhet létre puszta óhajtás, vagy a helyzet felismerése révén. Tehát annak a felismerése, hogy én nem vagyok szabad, pusztán a helyzet felismerése nem fog szabadulást adni. Erővel nagyobb erőt kell szembe szegezni. Ahogy Márk 3.27-ben és párhuzamos helyein olvashatjuk, senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házat. És ez csak egy módon történt meg. Nem tudsz kijönni, én se tudok. A gonosz markával erővel kell kiragadni a fogjait. A hatalom kérdése azért kulcskérdés az új szövetségben. Az Isten országa is hatalmi tényező. Az evangélium az is Istennek ereje. A lélek is magával sodor, mint a szélvihar. Ez a hatalom azonban paradox hatalom. Nem úgy érvényesül, ahogy azt a történelem síkján megszoktuk. Nem az erőfölényben, hanem az erőtlenségben nyilvánul meg. A bűnös ember iránti egyoldalú, megbocsátó, elhordozó szeretetben. Áldozatvállalásban, szolgálatban. Jézus a szelíd uralkodó, aki megrepett nátszalat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki. De erő, nagyobb erő, és nincs másnak nagyobb ereje gonosz felett, csak neki. Így lehetünk szabadok. Ez a módja. Így kezdődik az az út, ami az üdvösségbe vezet. Ezután jön az, hogy isteni természet részeseivé leszünk. Ezután jön a kovásztalanítás, a hokmecolás. Nem azért van a kovászos, a bűnös, bűnnek a keresése, hogy azáltal megtisztulunk, nem azáltal tisztulunk meg, amit a Krisztus tett, azáltal. Azáltal indul ez az út, a vándorlás. Ahogyan a zsidókhoz írt levél beszél arról, hogy bizonyságot tettek arról ezek a hívők, hogy hát egy tökéletesebb hazát keresnek, hogy mi is földi vándorútunkat járjuk, és egy ennél tökéletesebb, ahol nincs ez a történet, amit az elején említettem. Nincsenek ezek a helyzetek, ahol nem lehet másokat elnyomni, nem lehet leuralni, nem lehet semmisnek tenni, nem lehet leírni, ahol szabadulás van. Milyen világos és fontos dolog, hogy a bűnnek a keresése utána indul el, különben addig nincs is ért, nem is volt értelme. Hogy mi az, ami nem odavaló. Tehát nem azért vagyok szabad, mert megtaláltam én, hogy a bűnt az életemben, hanem azért, mert Jézus megszabadított. És ebben a helyzetben, ezredszer mondva, nincs más szabadítás, csak ez. De ez van. Innen látjuk, hogy egy hatalmas tömeg elindult, és elérték az ígéret földjét. És aztán újra jött, ugye, ami az oltár, illetve a hétnek az igéje volt, hogy fel kell tekinteni, így újra meg kellett élniük azt. Mert elfordultak Istennel, fellázadtak, visszavágtak a régi életükbe, de aki feltekintett a kígyóra, az megmenekült. Megmenekült az, aki feltekintett? Igen. Persze sok múlik azon, hogy elhisszük el a történetet. Csak ugye nem hisszük el a történetet, akkor az a kérdés, hogy mi az a principium bennünk, ami olyan tiszta, ami alapján mi ítéletet tudunk hozni az ige, hogy melyik tanulságos történet és melyik igazság. Melyik megtörtént eset. Mi az a tiszta alap bennünk? Tehát mi az az isteni bennünk? Nyilván az új életben igen, de akkor már nem kérdezünk ilyet. Akkor azt látjuk, hogy ez érettünk iratott meg, hogy lássuk, hogy a megszabadulás az így történik. És számunkra ez a történet sokkal több, mert minden egyes részlete itt is megmutat valami különleges dolgot. Hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus minden? Krisztusért mindent kárnak észre, ő a mindenem, ő az életem. Mit jelent? Ez olyan általános. Hát ott vagyunk Egyiptomban. Ő Mózes, a szabadító, aki által Isten bemutatja magát. Érdemes megnézni Mózes, ahogy az Isten elhívja Mózest, az a harmadik, negyedik fejezetben van, hogy micsoda párbeszéd van ott. De mi van? Mit mondjak, hogy ki vagy? De mi van, hogyha nem hisznek nekem? Mit mondjak, hogy ki vagy? Akkor arra mondja, hogy hát vagyok, aki vagyok. Mert ugye a nép nem tudja, hogy ki Isten. Tehát ő az, aki bemutatja Isten. Akkor a következő kifogás, hogy de el fogják-e nekem hinni? És akkor jön a bot, meg a kéz történet. Most nem részletezem, mert ismerjük. Akkor a következő, ugye ez a negyedik fejezetben vagyunk már, hát ha nem hisznek nekem, az első vers, hogyha valaki ezt követni akarja. És akkor megmondja, hogy mit kell, hogy tegyen, tehát hogy jelek és csodák fogják kísérni az ő szolgálatát. És akkor a következő kifogás, nem vagyok ékesen szóló. És akkor azt mondja az Isten, de ki adott szájat az embernek? Tehát egy ilyen vonakodó szolgálattal is mekkora szabadításod, Isten. Na de nekünk már az Jézus van, aki bemutatja nekünk Istent, aki nem vonakodott. Isten tökéletes szolgája vezet minket. Most jött elő ez a történet, ez a vonakodás a hétfői bibliórán nyírszőlősön, hogy arról beszéltünk három történet alapján, hogy milyen asszonyok milyen kitartóak voltak a hitükben. A vérfolyásos asszony, hogy áttört a tömegen, vagy a tömegen keresztül mégiscsak eljutott Jézushoz, akkor a szirofőníciai asszony, aki úgy tűnt, hogy Jézus elutasító, és mégis áttört ezen a falon, és ott az édesanyák, akik a gyermekeket viszik Jézushoz, és a tanítványok nem akarják engedni, és ezen a falon a kitartó hitről volt. Isten azt akarja, hogy a mi hitünknek a szakító szilárdsága erős legyen, ne az első elrettentésnél elhagyjuk, és akkor ugye az alapvető kérdés így hangzott, hogy ki a legtürelmesebb a világon. Hát Isten, nézzük meg ezt a párbeszédet Mózessel, vagy a Jónás történetet, amit veszünk a szombati imaórán. Nézzük meg az Isten türelmet, milyen türelmes. Na jó, ez csak egy most nem annyira a fő irányhoz tartozik, de hogy az Úr Jézusnak nem kellett ennyi. Ő tökéletesen, ő a minden. Ő felsóhajtotta, eljött, bemutatta nekem Istent, és azt mondta, hogy van egy szabadítás. És ő lett a bárány, aki magára vette a vétkeimet. És ő az, aki legyőzte a gonoszt, és szabadulást szerzett. És ráhelyezte a lábamat arra az útra, ami a szabadulással kezdődik. És én most azoknak a közösségében vagyok, akik megszabadultak a régi életükben. Mindenem a Jézus. És az a Mózes, aki vezet ezen az úton. Ő az áldozat, ő a főpap, ő a próféta, mindenem ő. Mindenem Jézus. Hogy lehet, hogy mindenem Jézus? Ő jött el. Nem csak egy általános valami. Eljött értem. Kihozott a rabszolgasságból. A halál törvénye alól. Megszabadított engem. És lehet ismételni újra és újra, de ez az igazság. Azt mondja ez az ige, hogy ezt mondjátok el. Mondjátok el a reménytelenek is. Akik nem hisznek a szabadulásban, akik nincsen reményük, akiknek nincs jövőképük, akik az életük értelmének végére értek. De legfőképpen mondjátok el fiaitoknak. És gondolkozunk azon, hogy tudjuk úgy olyanná tenni a húsvéti ünneplést, hogy ahogyan itt az igében van, feltegyék a kérdést az, hogy miért is, mit is ünneplünk. Persze lehet ezt liturgikusan részévé tenni az esti vacsorának, ebédnek. Ha majd megkérdezik tőled a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, miért teszitek ezt, mint a nagy csütörtöki úrvacsora, vagy miért vagyunk most különösen így együtt. Szoktunk beszélni a bűneinkből való szabadításról a gyermekeinek. Már csak két dolgot szeretnék mondani. Az egyik egy példa, biztos más is találkozott vele, éppen ezzel erről szól, hogy mondd el, hogy egy szépség királynőt meghívtak, ugye ismerős, egy tévéműsorban is megtiltották, hogy Jézusról beszéljen. Nem, politikailag nem korrekt már ez a név bizonyos körökben. És azt mondja, hogy ő nem megy el, hogyha nem mondhatja ki Jézus nevét. Mert nyilván az, aki számára a hit az életének egy része, az minden probléma nélkül megtagadja. De az, akinek az élete kezdete az, amit Jézus érte tett, és azon az úton már elindult, különben nem lehetne életről beszélni. Minden, ami azóta történt velem, azért történt, mert ő megszabadított engem, az nehezebben tagadja meg. Azt mondja, természeten én és Jézus egy csomagban jövünk. Én nem létezem Jézus nélkül. Nincsen semmilyen történetem Jézus nélkül. Éppen ezért, ha nem mondhatom ki Jézus nevét, aki az egyetlen oka annak, amiért most itt tartok, és azt csinálom, amit, akkor nem lehetek a műsorának része. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség. A műsorunkat országosan sugározzák. Nem gondolja, hogy ez egy kicsit extrém hozzáállás? Teljességgel az, hiszen annak is kell lennie. Ön azt mondta, hogy keresztény, igaz? Éppen ezért feltételezem, hogy hozzám hasonlóan olvassa a Szentírást. Az én Bibliám azt írja, hogy vagy melegek, vagy hidegek vagyunk, de a langyosat Isten kiköpi a szájából. Azt is mondja, hogy ha megtagadom Jézust az emberek előtt, akkor ő is megtagad engem az Atya előtt. Nem ítélem el önt, de nagyon világossá szeretném tenni, hogy nem mondom el csak a felét a történetemnek. Sosem fogom megtagadni Jézus nevét a siker vagy hírnév nevényében. Sosem fogom megtagadni Jézus erejét az életemben. És sosem fogok behódolni a kultúrának, hogy nehogy megsértsek valakit. Még egyszer köszönöm a meghívást, de vissza kell utasítanom. Érthető, hogy mekkora különbség ez. Hogy az életem vele, az ő szolgálatával kezdődött. Értelmezhetetlen. Semmi nélküle. De általa vagyok szabad. És általa menekültem meg. A harag gyermeke voltam. Na, ezt ismerjük, ezeket a mondatokat. Lehet, hogyha még háromszor megfogalmazom ugyanazt, attól nem lesz jó, jobb. De van egy különleges exkurzus ennek, hogy a sátáni lelkület, az egyiptomi lelkület, az nem szűnt meg a világból. Ez csak egyre erősödni fog. A manipulatív hatalom, a totalitárius rendszer, az csak erősödni fog, és az van rá ígéretünk, hogy az Úr Jézus visszajövetelét megőrzi egy ilyen globális totalitárius rendszer. Na de vajon akkor meg tudunk-e maradni? Ha az identitásom része Jézus. A jó gondolataival, a földi jó cselekedeteivel, a szép történeteivel, vagy azóta van életem, mióta ő megszerezte nekem. Abból élek, a kegyelméből. És még akkor is, ha kegyelméből élek, akkor is, vajon meg tudunk-e maradni? Olyan valakitől olvasok, aki élt ilyen rendszerben. Ha megtalálom, ha nem, akkor bezárom, befejezem. A Biblia beszél arról, hogy a világtörténelem kibontakozása egy hatalmas esemény felé mutat. Jézus visszajövetele és dicsőséges királysága felé. Hiszek Jézus visszajövetelében és számolok vele. Ezt az eseményt megelőzi világunknak még egy éjféli sötétsége, egy utolsó diktatórikus világhatalom. Át fogunk élni még egy világdiktatúrát. A Bibliának ezek az apokaliptikus kijelentései be fognak teljesedni. Minden kereszténynek meg kell kérdeznie magát, hogy fogok megállni abban az időben. Én is azt mondom majd, hogy kénytelen vagyok úszni az árral, hiszen mindenki egy irányba tart. Mint ahogy az összes háborús kijelentette a törvényszéken, nem tehetünk mást. Vagy az Úrhoz fognak ragaszkodni, aki vérén váltott meg minket. Schwab tanító ismerősöm házában szolgált egy öreg cseléd. Amikor este lefektette a gyerekeket, gyakran figyelmeztette őket: gyerekek, ha egyszer eljön az ideje, magatokra ne vegyétek az Antikrisztus jelét. Nekem ez mindig borzasztóan imponált. A kereszténység bele fog kerülni az utolsó nagy próbába, amelyben egy kicsi kereszténységgel, 50-60%-ossal nem fogunk tudni megállni. Ott az lesz a döntő, hogy teljesen az Úrhoz tartozom-e vagy sem. Ezért beszélek a múlt eseményeiről, ugye korábban ez megy hosszabbnak a része, hogy a harmadik birodalom apró példájon keresztül felvessem a kérdést, hogy állok tulajdonképpen, tudnék-e győzni? Na de befejezem a kitérőt. Mint mondtam, a keresztény helyzete akkor, ja igen, ez nem is, ezt már nem olvasom. De ez a lényeg, ez egy lényeges kérdés. Lehetne szebben is, meg cifrában is, de hogy vajon hogy vagyok erre kész. És hogy tudjam, hogy csak az Isten kegyelme tud megtartani ebből a világból. Hogy ebben a világban vagyok, de mégsem. Itt befejezném az ige hirdetést, és látom, hogy nagyon eltelt az idő, de terveztem egy másik dolgot is, ami hát úgy tűnik, hogy nem jön ide, De mégis szeretném, hogyha lehetne. Ez azt jelenti, hogy plusz 10 perc, tehát legalább 30-ig itt leszünk, ha nem baj. Ez a közösségről szólna, már csináltunk ilyet. Most az lenne a kérdés, kérésem, hogy ha lehet, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a személyemet sérti, nem szeretném, nem lehet érte fekete pontot kapni, tehát nem muszáj benne részt venni, de azért mégis szeretettel kérném, hogy keressünk meg valakit, akit nem ismerünk a gyülekezetből, itt, aki itt ül mellettünk, testvérünk a templomban, és mondjuk neki áldást. Kérjünk áldást az életére. Ez az egyik feladat. A másik feladat pedig az, hogy most be lehet kapcsolni a telefont, és ha valaki nem akarja, nem fogja. Én nem vagyok tanár, meg politikus, vagy nem tudom, valaki, aki elvárja azt, hogy feltétlenül úgy legyen, ahogy ő akarja. Kérjük el a telefont, terjünk telefonszámot, és a héten egy bátorító ígét. Legyen így különleges a nagy hetünk, hogy küldünk egy bátorító ígét neki. Akár messengeren, akár SMS-ben, akár felhívva a másikat. Testvérek, indul, és van rá mondjuk 7 perc. Jó, menjünk oda ahhoz, akit nem ismerünk, szólítsuk meg, kérjük rá az Úr áldását, cseréljünk telefonszámot, küldjünk valami bátorító igét.